Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére olvasom Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyvének 56. fejezetéből. Az 5. verstől a 8. versig terjedő ige szakaszból. Örök nevet adok nekik, amelyet nem lehet eltörölni. Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét és az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak szövetségemhez, elviszem szent hegyemre. És örömet szerzek nekik, abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égő áldozataik és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára. Így szól az én Uram, az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott Izraelt, még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem. Ami Urunk, Istenünk tegye áldotta az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk, Urunk, Istenünk azért, hogy a mai napon elhoztál bennünket e szent helyre, amely nem attól szent, mert mi azok lennénk, hogy bármi szent dolgot cselekednénk, hanem attól szent, attól lehet szent, hogy te megjelensz közöttünk. Hálaadással köszönjük meg neked az elmúlt hetet, megköszönjük mindazt, amit tettél, ajándékoztál, akár testben, akár lélekben, és megköszönjük azt, hogy vágyat ébresztettél a mi szívünkben a mai vasárnapon, hogy eljöjjünk ide a Deszka templomba. Kérünk Istenünk, ne tedd hiába valóvá eljövetelünket, szólj hozzánk, jöjj közénk, jöjj a mi szívünkbe a te lelked által, add, hogy a te országod valóban teljesedjék és növekedjen a mai alkalommal is a mi életünkben. Kérünk, roncs le minden akadályt, ami a te jelenléted, a te megszólító igéd előtt tornyosulna. Látod szíveinket, látod gondolatainkat, látod azokat a gondokat, bajokat, nehézségeket, félelmeket, amelyek ott vannak a mi szívünkben. Hadd tegyük ezt most le eléd, Úr Jézus, és kérünk téged, szólíts meg bennünket, lelked által légy jelen közöttünk. Áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a te ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg Istennek ígéjét, a mai Isten tiszteletünk alapigéjét, amely alapján szólni kívánok az ő lelkének segítségében bízva. Márk evangéliumának 11. fejezetéből, a 15., 16. és 17. igeversekből. Így szól Istennek igéje. Azután Jeruzsálembe értek, bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Azután így tanította őket. Nincsen megírva, az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, hagyományos szerkezetű kisvárosokban, illetve még Miskolcon is megfigyelhető az, hogy összekapcsolódik, egymás mellett van a templom és a vásártér vagy piactér. Hiszen régi szokás az, hogyha nagy sokadalom gyűlik össze valahol, legyen az akár búcsú, templomi istentisztelet, vagy egyéb esemény, akkor ott megjelennek az árusok is az áruikkal. Így lehetséges az, hogy az eredetileg úrnapjának nevezett napon a mi nyelvünk a vásár szóval kapcsolatos vasárnapnak nevezi az úrnapját. A mi vasárnap szavunk így módon egy kicsit beszél arról, hogy az emberek, és benne a mi népünk, mit látott ebben a napban, mit érzékelt a vasárnapból. Így módon a mi vasárnap szavunk szimbóluma lehet az eredetileg szent időnek
és úgy mindenestül a szent helynek és térnek a profanizálódásának, elvilágiasodásának, leszállásának. E jelenséget felismerve rá kell döbbennünk, hogy ez nem egyszeri és nem egyedi dolog, hanem a világ alapvetően erre tart. Egyre távolodik a szenttől, egyre lejjebb csúszik, mondhatnánk. Erről szól Pál apostol a Róma 8:20-ban, mert a teremtett világ hiába valóság alá vettetett, az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. Ez az irányultsága a világnak. Ez az irányultsága gyakran az emberi léleknek is, hiszen így fejezi ki ezt Simone Weil, francia filozófusnő. A lélek minden természetes mozgását az anyag nehézkedésének megfelelő törvények irányítják. Ahogyan a gravitáció húzza lefelé a tárgyakat ebben a világban, gyakran az ember lelke is így megy lefelé, és húzza lefelé a bűnnek az örvénye. A mai alkalommal figyeljünk arra a valakire, aki ezt a lefelő menő irányt megállította. És nem csak múlt időben mondom ezt, hanem megállítja, és hiszem, hogy még nagyon sokszor, sok ember életében meg fogja állítani. Az ember, amikor még intenzívebb kapcsolatban volt Istennel, akár pogány népek is, tudta, hogy szent tereket és szent időket kell biztosítani. Olyan szent tereket és időket, ahol és amikor találkozhat Istennel. Szent tér olyan értelemben, hogy elkülönített tér. Nem valami misztikus, megfoghatatlan erő miatt szent, hanem attól, hogy az ember elkülöníti és másra nem használja. Csak arra, hogy találkozzon Istennel. Az ókori zsidóság számára ilyen szent tér volt a templom, és ilyen szent idő volt a szombat napja. A jeruzsálemi szentély története az Egyiptomból való szabadulás, a fogságból való szabadulás idejéig vezethető vissza. Hiszen először egy pusztai, nomád szentély, a szent sátor szolgálta Isten tiszteletének a helyét. Aztán már a letelepedett Izrael királya Salamon épített egy templomot, szilárd alapon álló templomot a Sion hegyén, Jeruzsálemben. Azonban a második fogságba vitel után lerombolták a templomot, és csak később építették, hosszú évtizedeken keresztül teljesen újjá. Jézus idejében már ez a második templom állt Jeruzsálemben. Ebből üzte ki a kufárokat, és tudnunk kell, hogy a zsidók csak ebben a templomban mutathattak be áldozatot, mivel más szentély nem volt Izraelben, csak a jeruzsálemi templom. Éppen ezért a zsidók számára a jeruzsálemi templom volt a világ közepe. Ahogy egy rabbinikus irat ki is fejti, hogy a világ köldöke Izrael, és annak is a leges legközepe a szentek szentje. Látjuk, hogy milyen fontos a szent templom a zsidók számára. Azonban a nép életében nem csak a szent hely szilárdult meg ennyire, hanem a szent idő, a szombat is. A fogság ideje alatt, amikor elszakítva voltak ugyanis a templomtól, amikor távol voltak Jeruzsálemtől, és egyébként is romokba hevert a jeruzsálemi templom, a zsidók egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a szombat megülésének. Ez volt az, ami a régi életükben ott maradt, mint egy rög, és ez tartotta meg az ő lelküket és identitásukat, hogy szombaton Istent tisztelhették. A nehéz időkben megtartó erő lett a szombat megtartása, és ez meg is maradt a későbbi diaszpóra zsidóságban egészen a mai napig. Az elmondottakból következik, hogy Jézus idejében legnagyobb bűnnek az számított, és Jézusnak a fejére is olvasták ezt, ha valaki a templomot és a szombatot megsértette, megszentségtelenítette. Krisztus korában tehát formálisan nagyon erős volt a templom és a szombat helye az izraeliek vallásos életében. Azonban éppen ezért a formákhoz való ragaszkodás miatt, formalizmus miatt sok esetben pontosan a lényeg veszett el. Az veszett el, hogy miért szent és mire szentelt hely és idő a templom és a szombat. Hiszen a templomi áldozat és Isten tisztelet áhítatát, a templom szentségét pénzváltók és árusok zsivaja törte meg. nem áhítat, nem Isten előtt való elcsendesedés, nem az áldozat misztikumának teljes átélése, hanem zsivaj és alkudozás és pénzcsörgés és szaj. De mit keresnek ott ezek az árusok? Miért vannak a templomban? Tulajdonképpen nagyon hasznos és praktikus tevékenységet végeztek, áldozati állatokat, leginkább galambokat árultak. Pénzváltókra pedig azért volt szükség, mert a templomba tilos volt római pénzt bevinni, hiszen a rómaiak tisztátalanok voltak, ezért egy szent pénzt, templomi tantuszt alkalmaztak, amit az előcsarnokban helyett foglaló pénzváltóknak lehetett megszerezni és beváltani. Ezen kívül az áhítatot még az is zavarhatta, hogy a templom külső udvarát sokan átjáróháznak használták. Betánia felé le lehetett ott az utat vágni a városon keresztül. Ez volt a templom megszentségtelenítésének a főbb jellemvonása, zaj és átjáróház. Lehet, hogy a jó szándék és a praktikusság voltak, ami miatt az árusok árulhattak és a pénzváltók végezhették tevékenységüket. Lehet, hogy mindennek jó célja volt. Jézus azonban felháborodik és kiűzi őket. És ezen a helyen, ebben a történetben nagyon kiemelkedő és elkülönülő módon nem a szelíd, nem az emberbarát, nem az emberhez Isten szeretetével közeledő Jézust látjuk, hanem a dühös prófétát. Egy másik evangéliumi helyen le van írva az is, hogy kötéllel üzte ki őket, tehát ütötte, verte az árusokat. Elég döbbenetes ez a kép, és nehezen tudjuk mi is elképzelni az Úr Jézust, hogy így viselkedett. Látunk inkább egy dühös prófétát, aki abból a szempontból is proféta, hogy tanít. Nem csak tesz valami szimbolikus cselekedetet, ez egyébként a prófétáknál megvolt, Jeremiás prófétánál is, de akár Hóseás prófétánál is, hogy tett valami szimbolikus cselekedetet, és utána tanítást is fűzött hozzá. Jézus is tesz egy szimbolikus cselekedetet, egy jelképes tettet, kiűzi a vásárosokat, és tanít. Tanít, hiszen ez áll a 17. versben a felolvasott alapigében. Nincsen megírva, az én házam imádság háza lesz minden nép számára, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Jézus úgy tanít, ahogy a korabeli rabbik, tanítók, írástudók tanítottak, nem a saját gondolataiból merít, hanem az Ószövetséget, a Szentírást idézi. Ebben a rövid kis mondatban két prófétát is idéz, egyrésztről Ézsaiás 56:7-et, mert házam imádság házának hivatik minden népek számára. Aztán idézi Jeremiást is, a 7. fejezet 11. versét. Vajon latrok barlangjává letté ez a ház ti előttetek, amely az én nevemről neveztetik? Két ige helyet hoz tehát Jézus. És érdemes nem csak a cselekményére figyelnünk, nem csak arra, hogy ő most kiűzte a kufárokat, hanem figyeljünk erre a két igére. Mert ez a két ige, amit az Úr Jézus mond, megmagyarázza Jézus tettét. Megmagyarázza, és többet is elmond a templom tisztításról. Többet elmond, mert a korabeli írástudók, tanítók, amikor bibliai idézetekkel érveltek, az idézet helyhez odaértették azt a szövegrészt, ami körbeveszi a szövegkörnyezetet is. Tehát nem pusztán azt az egy verset kell vizsgálnunk, hanem érdemes elolvasnunk, akár Ézsaiás könyvéből, akár Jeremiás könyvéből az egész fejezetet, hogy miről is szól, és mire utalt Jézus. Ha így vizsgáljuk meg a jeremiási idézetet, akkor rájöhetünk arra, hogy ítéletes profécia szólal meg benne, hiszen az idézet helyet követően Jeremiás 7. fejezetében arról van szó, hogy a megszentségtelenítést valami követi. Következménye van annak, hogy a templomot tisztátalanná tették. Nem lehet a bűnöket büntetlenül elkövetni. Jeremiás 7:14 írja a következőt. Azért úgy cselekszem ezzel a házzal, mondja az Úr, amely az én nevemről neveztetik, amelyben ti bizakodtok, és a hellyel, amelyet néktek és a ti atyáitoknak adtam, amint Silóval cselekedtem. Ebben egyértelműen megígéri Isten azt, hogy a templomban folyó tisztátalan dolgok miatt el fogja pusztítani a templomot. Az a hely, amelyben bíznak, amely a legnagyobb büszkesége a zsidóknak, amely, ahogy az előbb elmondtam, a világ közepe, a világ köldöke, elpusztul. Ez a döbbenetes profécia olvasható tehát abban a fejezetben, amelyet Jézus idéz Jeremiás könyvéből. Emellett, és ezt alátámasztóan az alapígét megelőző szakaszban található a fügefa elszállításának a története, amely megint egy olyan evangéliumi történet, amellyel úgy igazán nem tudunk mit kezdeni, mert pusztításról van benne szó. Arról van szó, hogy terméketlen fügefát Jézus megátkoz, és az elszárad. Nyilvánvaló, hogy ezt a szimbolikus jézusi tettet is párhuzamba lehet állítani a templom tisztítással, és értelmezhető úgy, hogy a templom és maga Izrael elpusztításának és szétszóratásának a jelképe ez, és megprofétálása. Az ézsaiási idézet nem ennyire borús, és nem ennyire negatív, mert itt arról van szó, Ézsaiás 56-ban, hogy minden nép számára elérhető lesz Isten. És ez a kegyelem Krisztusban beteljesedik, hiszen a templom, mivel elveszti a funkcióját, szerepét, szent voltát, Jézusban beteljesedik. Gyönyörűen utal erre János 2.19. Jézus így felelt nekik, mármint az írástudóknak. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Egy verssel később ő azonban testének templomáról beszélt. Kedves testvéreim, láthatjuk, hogy Jézus 3 igeversben egy egész üdvtörténeti ívet rajzol meg. Ott van az elején a tisztátalanná tett templom, a megszentségtelenített templom, mely kiűzi a kufárokat. Utána tanítja az embereket, és elmondja Jeremiásra visszautalva, hogy nem marad büntetlenül mindez. Lerombolják azt, ami nektek olyan fontos, amiben annyira hisztek és bíztak, amelyről azt gondoljátok, hogy a ti hiteteknek a középpontja. De Isten egy újat készít elő. Egy újat készít elő azáltal, hogy minden nép számára lesz templom. Amit ti megéltek a történetetekben, a történelemben, hogy Istennel kapcsolatban vagytok, az minden nép számára elérhető lesz. Hiszen templomrombolásról és a feltámadás templomépítéséről is szól az evangélium. Jézus templomtisztítása és a tanítás egyértelműen beszél arról tehát, hogy ő helyreállítja, sőt egy magasabb szintre helyezi és emeli a kultuszt. Magasabb szintre emeli, mert nem csak egy adott nép számára, egy adott korban, egy adott helyen lehetséges Isten tisztelete, hanem minden nép számára és mindenkor. Az apostoli hitvallást elmondtuk szála alá poklokra. A halottaknak is prédikált Jézus, és prédikál nekünk 2012-ben élő keresztényeknek, és prédikál majd holnap és holnap után is, és jövőre is, 10 év és 100 év múlva is. Univerzális a megváltás. Univerzális a hívogatása Jézusnak. Tehát azt a Jeruzsálemre korlátozó Istennel való kapcsolatot az Úr Jézus a templomtisztítás történetében profétikusan már megjövendöli, hogy ki fogja terjeszteni. Tulajdonképpen ő, mármint Jézus Krisztus, az ő áldozata, mondhatni, a mi templomunk. Krisztus áldozata a mi templomunk. Ezt is nagyon szép kép támasztja alá. Ezért hasad ketté a kárpit, a szentek szentjének kárpítja nagypénteken. A golgotai áldozat pillanatában megszűnik a templomnak a jelentősége. Ketté hasad a kárpit, és Krisztusban lesz templom, újra a templom. Ezért lehetséges az, kedves testvéreim, hogy nem szükséges olyan szent hely, mint a jeruzsálemi templom, ezért lehetséges, hogy katakombákba gyűltek össze a keresztények, nem kellett templomokat építgetniük. Ezért volt lehetséges az, hogy úrvacsorai közösségben voltak egymással különböző otthonokban, házakban, hajlékokban. És ezért lehet az, hogy a mai napon is ezernyi más helyen, templomokban, imatermekben, világszerte, ezernyi helyen összegyülekeznek a keresztjének. Krisztus kiterjesztette mindazt az áldást, amely a jeruzsálemi templom az Istennel való kapcsolatban jelentett a zsidók számára. Isten tiszteletének szent tere tehát Krisztus, aki bennünk és közöttünk él az ő lelke által, hiszen így szól a Lukács 17.21, az Isten országa közöttetek és bennetek van. Sőt, magáról a hívő emberről tanítja az apostol az 1 Korintus 6.19-be, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma. Döbbenetes ez mindannyiunk számára, úgy gondolom. Mert azt gondoljuk, hogy mi megyünk a templomba. És nem azt gondoljuk, hogy a templom jön a mi életünkbe, a mi szívünk közepébe. Igen, Krisztus és az ő lelke által a mi életünk templom lehet. De vajon templom-e a mi életünk? És ez már egy önvizsgálatra indító kérdés, kedves testvérek. Hogyha rátekintünk a mi életünkre, és egy kicsit a terméketlen fügefának a példázatát idehozva, rátekintünk a mi életünk gyümölcs termő erejére, vagy nehogy Isten gyümölcstelenségére, akkor milyen kép tárul elénk? Akkor jogos lenne az ítélet, az az ítélet, ami a terméketlen fügefát és a templomot is érte, hogy elpusztul és leromboltatik, ha így folytatja tovább. Milyen a mi életünk? Vajon templom a mi életünk? Vagy inkább elnézést, de rablóbarlang? Élfhalmozás? Haszonlesés helye? Mennyire látszik és érződik rajtunk a templom csöndje és áhítata? Mennyire nyilvánvaló a bennünk lévő Isten emberekhez hajló szeretete? Úgy érzem, hogy nagyon sokszor hiával vagyunk a templom létnek. Hiszen túl sok a zsivaj, túl sok a becsapás, a becstelenség, a hazugság, a vásári, az üzleti szemlélet az élet legbensőbb zugaiba is beférkőzött, és éppen ezért, mivel nem a szent dolgok és értékek mentén tájékozódik sok ember, érthetetlenebbek egyre inkább azok a fogalmak, hogy áldozat, szeretet, önzetlenség, dicsőítés, Isten dicséret, olyan dolgok, amik a templom létnek a belejárói. Az örömhír viszont az, hogy amit Ézsaiás proféta és az ő szavait használó Úr Jézus és az ő Golgota áldozatában mindezt alátámasztó Messiás elmondott, az evangélium ránk is érvényes. Jézus ki akarja űzni az életünket megrontó erőket belőlünk. Meg akarja bocsátani bűneinket, haszonelvű gondolkozásunkat, szeretet elvűvé akarja átformálni. Az elmúlt rendszerben és annak örökségeként nagyon sokszor mondták és mondják, hogy a vallás magánügy. Olyan értelemben van igazsága kijelentésben, hogy Isten személyesen szólít meg engem, mindannyiunkat, enyém a felelősség, de döntésem már nem a magánügy. Nem magánügy, mert ha gondoljunk bele, egy falban elmálik egy tégla, aztán elmálik még egy. Lehet, hogy csak 4-5 tégla, már is a falnak a tartó ereje megrendül. És hogyha még több tégla engedi el magát, összeborul az egész fal. Amit lelki életemben teszek, az nem magánügy. Amit lelki életemben teszek, az nem csak rám van hatással, hanem környezetemre is, abban a struktúrában, abban a közösségben, amelyben élek, hiszen én is egy tartó ereje vagyok a közösségnek. Mindannyian tartó erejei vagyunk részben, családunknak, gyülekezetünknek, egyéb közösségeinknek. Úgy van ez, kedves testvérek, hogy ha egy apró tóba dobott kavics számos messzeható hullámot okoz, ugyanúgy tetteim, döntéseim is jó vagy rossz hullámot vernek. Nem létezik privát kultusz, nem létezik privát kultúra, magán istentisztelet és magán művelődés. Egyéni döntéseimnek közösségi felelőssége van. Így lehetséges az, hogy a templomos élet, a megtisztított templomos élet tisztítja a templomi közösséget. A templomos élet tisztítja a családi közösséget. És hiszem, akármennyire banálisnak és megvalósíthatatlannak hangzik, hogy a templomos élet egy egész társadalmat is meg tud változtatni. Egyéni döntéseimnek közösségi felelőssége van. Így, hogyha ezt megteszem, akkor élesen elkülönül az én életemben is az agóra, a piac tér a szentélytől. Elkülönül az érték az áruba bocsátható commerce-től. Az önmegüresítés a haszonelvűségtől, és így van elkülönített tér, szent tér az életemben. A krisztusi megtisztítást átélő és azt naponként megélő élet tehát olyan kovász, amely lélekkel, szellemmel lazítja fel a nehézkedés miatt összetöppet életeket, a lelki nyomorék, hazug és csaló társadalmat. József Attila szavaival élve, ez a mi munkánk, és nem is kevés. Persze felmerülhet mindannyiunkban a kérdés, helyese ez az optimizmus a mai világban? Helyese az a vízió, hogy jobbá lehetnek közösségeink, egyházunk és országunk? Sajnos keresztényként azt kell mondjam, hogy nem adhatjuk alább, ahogy Ézsaiás megjövendölte, új szövetségben ez beteljesedett, Jézus az imádság háza minden nép számára. Ez az a minden nép, akikhez a mennybe menetele előtt elküldte a tanítványait. Küldetéssel ruházott föl bennünket. Ne gátjai legyünk, hanem csatornái az ő akaratának, amely minden nép tanítványá tételéről szól. Így szentelődjön meg a mi életünk, így találjuk meg az egyensúlyt a test fenntartása és a szentély között, hiszen az Isten tiszteletén túl igenis szükség van munkára, betevőre, szükség van a pénzre, sőt a haszonra is, de ne keverjük össze a sorrendet. Aztán Krisztus által megszentelt életünk kiutat mutat másnak is, lehetünk hegyen épített városok, templomba hívogató templomos életek. Így állítsuk meg magunkban a világ lefelé menetelét, profanizálódását, Krisztusban megtérve az ő kegyelmének felfelé vívő áramlatába, belekapaszkodva, míg magához nem vesz bennünket a mi Urunk, akinek a nevére térjen dicséret, dicsőség és magasztalás most és az örökké valóságban. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy miután betértél a jeruzsálemi templom külső udvarába, nem nézted el azt, hogy vásárosok, pénzváltók, oda nem való idegenek szentségtelenítik meg azt a helyet, amelyet az Atya imádására építettek. Tudjuk, Istenünk, hogy a mi életünk is egy olyan templom, amelyet nem a családság, hazugság, nem a testi élvezetekre teremtett a mennyei Atya, hanem arra, hogy megváltást átélve téged áldjunk és magasztaljunk. Látod életünket, hogy mennyire vagyunk ehhez közel. Te látod mindennapi tetteinket, magaviseletünket, szavainkat, céljainkat, irányultságunkat, érzéseinket és vágyainkat. Mennyire templom a mi életünk. Úr Jézus, tisztíts meg bennünket, és bármennyire is nehéz, mutasd meg életünk azon pontjait, amelyen változtatni kell, bármennyire is nehéz, szent lelked által munkálj bennünk, és vezess bennünket a megszentelődés útján. Nem csak magunkért imádkozunk, hanem mindenkért, akik ránk bizattak, családjainkért, szeretteinkért. Imádkozunk az idősekért, azokért, akiknek erejük már megfogyatkozott. Imádkozunk hozzád a fiatalokért, a gyermekekért, akik még az élet útjának kezdetén állnak. Könyörgünk a betegekért, fájdalmakat hordozókért, lelki betegekért. Kérünk, légy a gyászolókkal, vagy egyéb más nehézséget, tragédiát szenvedőkkel. A te áldásod maradjon ezen a gyülekezeten, egyházunkon és a magyar nemzeten. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben. Minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.